a civilradio.net-en. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
A Hemsző Károly Alapítvány 35 év alatti fotográfusoknak hirdeti meg kurátori pályázatát minden évben. A Hemsző Károly díjról a tanácsa testület jelölése alapján a kuratórium tagjai döntenek. A kuratórium elnöke Lajos Mari, az alkotó özvegye, titkára Szarka Klára, az életmű szakmai gondozója. Tagjai Szalvarini Zsófia, Kornis Péter, Bánkuti András és Bácsi Róbert László. A Hemsző Károly Alapítvány célja a művész életművének megőrzése, feldolgozása, rendezése, megismertetése, valamint szellemiségének ápolása fotográfiai díj odaítélésével. A zsűri az eddigi hagyományok szerint finalistákat választott, közülük kerülnek ki a díjazottak. Finalisták Mohos Zsófia, Horváth Júlia, Mohos Márton, Vargas Jennifer, a díjazott pedig Zoltai András. Szilágyi Ákos vehette át az Artisztus Irodalmi a Nagy Díjat, az Elvégre című verses kötetéért, valamint teljes életművéért. A fődíjas mellett Kemény István, Szűcs Teri, Ács Pál, Sipos Lajos és Lányi András részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Az Artisztus díjat alapítása óta eddig 95 költő és író vehette át. Az Artisztus Egyesület 2006-ban hozta létre az Artisztus Irodalmi díjakat. Az Irodalmi Nagy Díj cél az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához. Az Artisztus Irodalmi díjról a Szerzői Egyesület vezetősége hozott döntést. Az idei díjakat május 12-én a Magyar Zeneházában adták át az Artisztus díjakkal együtt. Az Artisztus Irodalmi Nagy Díjassal, Szilágyi Ákossal beszélgetek. Mit jelent az Artisztus díj?
Mit jelent? Hát az Artisztus a legrégebbi és legnagyobb szerzői érdekvédelmi szervezet, és ennek a díjnak a szakma adja a fedezetét. Tehát ez egy szakmai díj, minden, szóval az Artisztus által képviselt könnyűzenei, komolyzenei és irodalmi szerzők számára minden évben egyszer osztják ki. Egy szakmai zsűri, amelyik ajánlást tesz, és aztán az Artisztusnak a tudtommal így megy vezetősége fogadja el, hát bólint rá tulajdonképpen. Tehát nem közvetlenül a zsűrik határozzák, közvetve a zsűrik. Úgyhogy ez egy nagyon jelentős szakmai elismerés, ha úgy tetszik, már annak, aki kapja.
Igen, annak, aki kapja, több kitüntetése van, úgyhogy annak a sorában ez mit jelent?
Hát mindenek előtt az, hogy ez egy független szakmai szervezet, azok emlékezetem szerint zömmel állami, közvetve vagy közvetlenül állami. Tehát a József Attila díj, vagy a Babérkoszorú van még, ezek állami díjak. Most azok, amikor azokat kapja az ember, mindegy mikor, ott van egy kis feszengés az emberben, mert mégis ott van a hatalom fedezete mögött. Tehát minden díj mögött persze rengeteg vita, mert szóval nem végtelen, de nagyon sokan lennének jogosultak erre a díjra, és hát mégis egy díj adható, vagy egy pár. Itt az irodalmi díjak, tehát úgy van kitalálva, hogy nem tudom, pontosan 4 irodalmi díj, különböző műfajok, és van egy úgynevezett irodalmi nagydíj, amit így kicsit az életmű, tehát egy aktuális mű, ami abban az évben jelent meg, és az életmű. Tehát ráteszik tulajdonképpen a életműre azt a művet, és akkor úgy díjazzák.
Ugye ez egy szép irodalmi díj, mert ugye versek. Verses kötetért kapta, de hát Szilágyi Ákos munkássága olyan gazdag, a tudósé, az eszéírójé, és a költőjé. Kicsit is ismerve az életművet, ugye holnaptalan. Tele van olyan gondolatokkal, egy ilyen világféltés, és ugyanakkor pedig olyan energia sugárzik, olyan fantasztikus életerő sugárzik a legsötétebb gondolatnak induló okfejtéséből is, nem beszélve a lirájáról.
Hogy van ez?
Ez az ellentmondás izgat engem.
Az igazság az, hogy líria, amit én művelek, az lírai költészet. Nem próza, minimális az én prózai, már szép prózai teljesítményem, drámai nulla, úgyhogy ez líra, és a lírikusokra, legalábbis a többségükre, köztük a igazi nagy lírikusokra is, kifejezetten jellemző, nem a gondolatiság, hanem az, hogy filozófusok egy kicsit. Tehát József Attilának egy bölcseleti, egy egész életműve, ami a lírai mellé állítható, a legélesebb gondolkodók egyike a maga korában, és mindenről, tehát a lét nagy kérdéseiről, Heideggeri értelemben, és történetfilozófia, és politika elmélet, stb. De ez vonat, még a Vörös Sándornak is a vers születése az egy remek mű. Tényleg végtelenül Rilkének micsoda fantasztikus prózai, vagyis itt a költészetet egy kicsit úgy gyakori hiba tulajdonképpen, hogy úgy tekintenek a költőre, mint ilyen, ilyen kicsit olyan gyerek, meg dalnok, játék, nem igazán komoly dolog. Valójában azt hiszem, hogy az egyik a legkomolyabb gondolati, hangsúlyozom, ugye a József Attilától származik az a híres mondás, hogy egy versor, egy töredék, hogy a líra logika, de nem tudomány. És valóban ez a helyzet. Tehát igazából én tudományt nem is tudom, művelek-e. Van egy-két szakterület, ahol talán nem én vagyok a legutolsó, de főleg az orosz kultúrával kapcsolatos területek, film, Tarkovszki mondjuk, vagy az Ikon, ami nekem egy ilyen 20 éves kutatásom, és soha nem vagyok meg semmivel, de hát két vaskos monográfia vár végső tető aláhozása és kiadása. Szóval vannak ilyen szakmai területek, de igazából én mindenütt gondolkodónak képzelem magamat a líra területén is. Na most az ember gondolkodik, és tudja, hogy az élet az egy véges projekt, tudja az, hogy 5 percenként a legkülönbözőbb helyeken az emberek egymást lemészárolják. Ha csak a 20. századra az utó, tehát a civilizált, a felvilágosult, stb. Erre nézünk, hát ez egy katasztrófa tömeg, ami ráadásul mindenki, aki itt él Közép-Európában, Kelet-Európában, Nyugat-Európában, családilag is átment. Rendes katasztrófa. El van temetve persze, és most pedig egy katasztrófa kellős közepén vagyunk. Hát mi nem katasztrofális. A környezeti katasztrófa, a klímakatasztrófa, vagy klímakáosz, mindegy. Az káosz azt jelenti, hogy összeomlott az a rend, ami az időjárást idáig évszázadokon, évezredekön keresztül szabályozta, és az emberiség, ez a posztindustriális, globális, stb. Civilizáció fölzabálja tulajdonképpen a saját éltető talaját. Tehát nem tud a Föld eltartani nyugat-európai, amerikai fogyasztási szinten 8 milliárd embert, de négyet se. Úgyhogy én valóban úgy gondolom, ahogyan nagyon sokan ökológusok, akik komolyan kutatják a környezeti változásokat, hogy nagyon kevés idő maradt hátra. Most ez a perspektíva. És akkor a költészet mit csináljon? Hagyjuk abba, ugye, mindig voltak ilyen hangok, hogy a híres Adorno idézet fontatlan, hogy Auschwitz után nem lehet, nem szabad, nem lehet a kettő verset írni, de egyből egy kicsit aztán visszavett, de valóban nagy kérdés, hogy lehet-e. Valóban nagy kérdés, hogy most akkor mindent abba hagyjunk, és húzzuk le magunkat azon a bizonyos helyen, vagy pedig feszüljünk neki. Tehát mégis, ugye? Mégis szembe kell. Hát ha más nem, akkor szembe kell nézni, és úgy kell meghalni majd dalolva, és nagyon bátran. Tehát nem pánikba. Mert mindaz, ami történik, az miattunk történik. Azt mi csináljuk. Azért mi vagyunk felelősek. Tudjuk, nem tudjuk, ez így van. Hát az a többiről nem beszélek, a technológiai. Hát nem problémákról, mert az még egy kicsit Ott van egy reménysugár, amennyiben összeomlott, ami én is művelek, ugye irodalom, könyv, a textualitás, a Gutenberg galaxisnak nevezték régen ezt. Ez összeomlott, ez nincs, a történelem nincs. Tehát nem abban az értelemben, hogy már nem történik semmi, abban az értelemben, hogy egy összefüggő mese, amiben egymás után következnek a dolgok, ez nincs. Egymásból, stb. És ehelyett nem tudjuk, mi van, mert ami van, az éppen csak kezd kialakulni a mesterséges intelligenciával bezárólag. És jelenleg ott tart a mesterséges intelligencia kutatása, fejlesztése, 1-2 év, hogy olyan mesterséges intelligencia lép színre, amely maga generál majd mesterséges intelligenciát, vagyis százszorosan okosabbat, nem önmagánál, mert ő már okosabb, mint az ember, az embernél, és százszor gyorsabban fogja előállítani ezt a programot. Na most, hogy ezután mi következik ezt? És akkor az egyik oldalon még azt látja az ember, hogy Vatikán, Jézus Krisztus, Jóisten, Mennyország, üdv történet, stb. És a másik oldalon, hát hogy jön össze ez a kettő? Hát úgy jön össze, hogy persze minden oldalon mindenki figyelmeztet, meg óv, meg jaj, így. De semmit nem tudunk. Ez egyébként ennek a kötetnek az alapja, ez nem egy, az én köteteim sorában van egy pár, ez nem egy verses kötet a sok közül. Ezek naplóversek, amiket egy 6-7 éven keresztül nem feltett szándékkal, hogy én most naplóverseket írok. A versek jellege olyan. A napló az egy intim műfaj, és tulajdonképpen az ember nem is annyira szándékozik megosztani. Majd egyszer eljön az ideje. Én is így képzeltem. Ez a verses kötet nem úgy állt össze, hogy nekem ambícióm volt kiadni egy verses kötetet, hanem barátaim rágták a fülemet, adódott egy lehetőség. Minden magától történt. Tulajdonképpen ez a díj is, ez nekem egy rendkívüli meglepetés. Ez a díj, úgyhogy fura, tehát tulajdonképpen úgy fogalmaznék, hogy a saját posztumusz kötetemet megéltem, mert ezt én annak gondoltam, hogy majd egyszer megjelenik, hogy 2017 és 2023 között valaki itt Magyarországon hogy gondolta el a világot. Hát ez most egy kicsit előbbre jött, de azért a verseken rajta van ez a furcsaság, ez a befelé forduló meditatív jelleg. És hát persze abban a pillanatban, hogy valami versé válik, tehát káosz, katasztrófa, halál, vég, borzalom, erőszak. Abban a pillanatban, hogy formává válik, a forma le is győzi. Hát amit az Arany János, aki nekem, nem is tudom, aki előtt mindig kész vagyok térdre esni és kezet csokolni, a Wojtyna arc poetikájában, hogy nem a való, hanem annak égi mása, ettől függ az éneknek varázsa. Tehát a valót föl kell emelni ebbe. A forma teszi ezt, tehát tiltakozik minden porcikájával az ellen, hogy bevonni valami ilyen szép mázzal, cukros mázzal a valóságot, és a puszta valóság ellen is. Ez egy nagyon fura dolog, de hát a művészetnek ez a hivatása, majdnem, hogy vallási jellegű a külde, amíg tud lenni. És ez is egy nagy kérdője, hogy amerre haladunk, ott fönnmarad-e? Hát a mítosz, a mitológia, a vallás tulajdonképpen kihalóban van, csak úgy mondom azoknak, akik hinni lehet, de a vallás, mint világállapot, amikor két hívő, hát legalábbis azon a körön belül, ugye, már úgy értem, hogy keleti kereszténység, nyugati kereszténység, reformáció, stb., de azon a körön belül, hát félszavakból megértette egymást, hát az egész életét szabályozta a vallás. De a görögöknek, ahol nem volt egy Isten hit, ott is, és áthatotta a költészetet, a drámát, minden. Az egy nyelv volt, amit mindenki használ. Ilyen nyelv ma nincs. Tömegkultúrát szokták, de hát az a gicsnek a jegyében áll azért.
Most verskötetről van szó, és egy irodalmi életműről, de hát olyan gazdag a Szilágyi Ákos életmű, és olyan sokféle, hogyan jut ideje verseket írni, mert annyi mindent csinál, és csinált folyamatosan ezek alatt, az évtizedek alatt, és olyan aktív volt, tehát nem csak egy tudós, aki ül a elefántcsontornyába, hanem ő mindig kereste azokat, akikkel együtt tud tud az irodalom érdekében valamit is tenni.
Hát ez nem úgy van, hogy ezt azt egyszerre, hanem a versnek ideje van, rendelt ideje van. Hát én például nem hiszem, hogy most fogok ezek után verset írni, nem érzem magamba egyáltalán. Voltak már ilyen periódusok, hogy nem éreztem, hogy fogok még verset írni, de most ezt nagyon határozottan érzem, arról nem beszélve, hogy ennek a verses kötetnek az a címe, hogy El végre, és azért ez nem véletlenül ez a cím, mert benne van az el, ugye, mint a színpadi utasítás, amikor a lelépnek a színről, eltűnnek, kivonulnak, amikor mindenki kivonul, az a bizonyos omnész exeunt, mindenki el, tehát benne van ez az el, ami az életkor és a véges emberi sors, és a végre, amiben van egy megkönnyebbülés, felsóhajtás, és játék is, hogy a végre, és természetesen az is, hogy elvégre, hát elvégre emberek vagyunk, elvégre ez az élet, stb. Tehát ezért ez egy ilyen végső kötet, ha szabad ezt mondanom, és amikor verset ír az ember, akkor tényleg, bár József Attila azt mondja, amikor verset ír az ember, nem verset írni volna jó, de amikor verset ír az ember, akkor nincs más. Tehát, és a vers az nem úgy kijön belőlem, inkább komponálásszerűen, ráadásul én elég sok verset inkább dalként születik meg bennem. Egyszerű dallamokkal, ismert dallamokkal, tehát nem egy dallamra írok, hanem az a zenei, akusztikai valami, az a kis mag, csíra, vers csírája, amit Arany János egyébként Neszmének nevez, én nagyon szeretem ezt a Neszmét, ő az angol nonsense kifejezést magyarította, így ugye non, és sense, az, tehát értelem nélküli, vagyis eszme nélküli, Neszme. És ilyen kis Neszmékből fejlődik. Ezek nagyon gyakran zeneiek. Nála is. Ugye az arany, most mindig az arany körül táncolok, de nem véletlenül a tamburás öreg úr. Ő rendesen játszott. A Jászai Mari visszaemlékezéseiben van, Kosztolányi idézi egyébként, megy a Tudományos Akadémia épületébe volt lakása, akkor már az idős aranynak, és kiszűrődik valami pura ilyen land pengetés a belső szobából, és akkor a feleség mondja, odáig jutott a Jászai Mari a feleségig, de nagyon jól ismerte aranyt, hogy hát a János a tamburáján, hát a gitárján, hogyha ha tetszik, és énekelt hozzá, tehát az ő versei elképesztően zeneiek, és hát egyébként is a vers zene nélkül, zeneiség nélkül, dallam, melódia nélkül, nem tudom. Persze nem kell feltétlenül rímesnek lenni, meg kötött forma, de akkor is van a nyelvnek a zenéje. Még a Platon mondja, hogyha kivetköztetjük a verset a zenei ruhájából, hát tudjátok, hogy az mit ér. Úgyhogy ez, na most ezt azért mondom, mert amikor ilyen periódus van, akkor versírás van. De hogyha ez véget ér, alább hagy, akkor mi az összes többi, mert hát nagyon sok terület van, ahol megfordultam, és nagyon szeretnék itt-ott még tehát tulajdonképpen az én bajom az, hogy nincs már elég időm arra, hogy könyvek fedele alá gyűjtsem. Hát először is az egyetem. Hát azért én 35 évet tanítottam, elég hamar, életkorilag hamar elmentem, de nem azért, mert nem szerettem tanítani, mert nem volt időm írni. A tanítás az inkább a alapjövedelem szempontjából volt érdekes, meg hát nagyon stimulált, ugye, hát rengeteg tanítvány. Mondjuk nevetés elmélet, nevetés filozófia, hát ez egy könyv. Az ikonokról már beszéltem.
A 20. századi orosz irodalomnak, kultúrának ismerője értéke. 21. századra. Ez hogyan alakul?
Hát vége van az orosz irodalom. Minden irodalomnak másként ugyan, de vége van. Oroszországnak is vége van. Annak idején megírtam. A háború az tulajdonképpen csak kiélesítette azt, ami amúgy is zajlott. Tehát az európai Oroszország, az Európa-Oroszország találkozása, ami hát Nagy Péter nevéhez fűződik, ez egy 300 éves történet, és mindenki, aki az orosz irodalomban nagy és hamisítatlanul orosz, az egyben hamisítatlanul túl-európai is. Tehát a Tolstoj, Dostojevszkij vagy Gogol is, nem azt jelenti, csak abban az értelemben, hogy hatottak rá, vagy ők hatottak. Hát éjjel-nappal ide-oda jártak. Hát Dostojevszkij regényeit, mondjuk a bázeli élménye, a Holbein Krisztus kép, a Gogol állandóan Rómába ül, ott írja a holt lelkeket, tehát, és aztán a századforduló az meg maga a csoda, akkor jön persze az emigráció, de a szovjet korszak még mindig egy, főleg a 20-as évek persze, de azért nem csak, az még mindig egy, az egy nagy, hogy is mondjam, Sturm und Drang az orosz irodalom.
Meg hát az európai kultúrát is megfrissítette, és áthatott a teljes egészében, tehát szimbiózis volt tulajdonképpen.
Abszolút. Nem azt jelenti ez, hogy nincsenek tehetséges írók ma, nincsenek jó regények, valahogy semmi nem áll össze az orosz irodalommal, ahogy korábban korszakonként összeállt. Más volt, de volt egy folytonossága, de ez megszűnt. Ennek szerintem vége van, elég sokan elmélkednek erről, tehát nálunk is hasonló a helyzet egyébként. Rengeteg mű születik, rengeteg tehetséges költő van, prózaíró talán még több, egyébként sokkal könnyebb publikálni, sokkal könnyebb akár megírni is valamit a szónak a technikai értelmében, de valahogy irodalmakká, irodalommá nem áll össze sehol. Én legalábbis így érem. Nem biztos, hogy kell, hogy összeálljon, de az is biztos, hogy amikor összeáll, akkor jönnek a kiemelkedő, a nagy, a soha még nem volt teljesítmények. Tehát nagyszerű dolgokat találkozom, nagyszerű dolgokat olvasok, de nem tudok hirtelenjében szinte, de csak szinte, és művet mondani, amire azt mondanám, hogy na, ilyen még nem volt. Tehát ez olyan, mint, nem tudom én, Thomas Mann, vagy Hermann Broch, vagy Rilke, vagy Tolstoy, tehát végtelen. Azért az a lista is végtelen.
Most mi születik?
Hogy mi születik?
Mi születik? Igen, ikonok kötetről beszéltünk.
Hát ebben az évben biztosan nem jutok még hozzá, illetőleg hát rengeteg minden készen van nekem. Könyveket kellene befejezni. A fő ambícióm az, hogy a Júdás csókja ikon és festmények, hát ikon alig van, nem véletlen. Tehát a nyugati, keleti Júdás csókja ikonográfiája összehasonlító elemzése. Benne persze a Júdás történettel, és főleg azzal, hogy az ortodox kereszténység az ikonon miért nem ábrázolja egyáltalán. Júdást hogyan hagyja ki, az ikon az hogy tud egy figurát, ha nem tudja az mondjuk utolsó vacsora, ugye? Ból nem lehet kihagyni. És akkor nagyon egyszerű a ikonográfiai megoldás, ugyanis az ikonon minden arcnak, ha nem is feltétlenül teljesen frontálisan kell megjelennie, de mind a két fél arcnak látszania kell. Hát kicsit rövidül akkor is. De most a profil a ikonon azt jelenti, hogy nincs arca valakinek, ha nincs arca, akkor nincs jelen. Igazi létezése nincs, csak látszat létezés. Mert az csak látszat, hogy én elfordítom a fejem, és akkor jaj, profil, elveszítettem a fél arcomat, nem. Ilyen nincs. És az ikon az ontológiai képet, képmást, a lényünknek az igazi realitását jeleníti, meg nem is megjeleníti, jelenik meg. Na most csak rögtön bele bocsátkoztam a kifejtésbe, de hát ez egy nagyon nagy téma. Irdatlan könyvtárnyi irodalmat olvastam már hozzá, meg a Júdás témához, meg a gnosztikus Júdáshoz, nem akarok belemenni. Ez az egyik, a másik pedig egy nagy ikonkönyv, amiben legalább 15-20 ilyen 100-150 oldalas fejezet van, nagy témák, de ezeket bele se kezdek, mert tudom, hogy senki nem tudja, nem ismeri, vagy alig. Egy pár ebből megjelent rövid, mondjuk a sátánnak az ábrázolá, a gonosz, hogy jelenik meg az ikonon, vagy a Vir Dolorum a nyugati festészetbe, és a Vir Dolorum a kelet az ikonon, tehát a halott Krisztus, ég és föld. Úgyhogy ezek az én nagy témáim, de hát ez szerintem a jövő év, hogy ezeket mind feltételesen ugye meg kell élni, ami hát véletleneken is múlik, és életkoron is múlik, és úgy kell megélni, hogy az ember agya azért. Na, erre az évre, amit tervezek, az tulajdonképpen egy ilyen jutalomutazás, remélem nem csak nekem, ki akarjuk adni a barátommal, a könyvkiadójába digitálisan, de persze csinálunk belőle nyomtatott könyvecskét is, a Szitja szótyár című groteszk, parodisztikus. De úgy akarjuk kiadni, hogy én ahhoz még írtam később pár fejezetet, hogy az is benne lesz. Benne lesz a Parti Nagy Lajosnak egy gyönyörű korabeli kis dolgozata, a Szitjanopszis, ami hát isteni, ő mondja föl, és ugye ott mindig hang is van ezekben a digitális könyvekben, a teljes Szitja szótyár is elhangzik, és benne van Torgyán József, a parlamenti beszéde, amikor 95-ben a Szitja szótyárból, hát mint nemzetgyalázásból természetesen idézett, meg az Eszterházitól és a Petri Györgytől idézett pár sort, ez a három nemzetrontó volt ott felsorakoztatta, és ez a kis beszéde benne van, és természetesen írok majd hozzá egy bevezetőt, amiben ezt a 30 évet, tehát hogy tulajdonképpen az a fura, hogy ez a Szitja szótyár, ez nem távolodik az időben tőlünk, hanem közeledik, hát vagy itt van, nem tudom, nagyon furcsa. De hát 30 éves jubileum, mert akkor jelent meg a 2000 című folyóiratban, az alapomban tulajdonképpen, én soha nem közöltem verset, de ez tulajdonképpen egy ilyen hőskköltemény, de olyasmi, mint megint aranyt idézem, a nagyidai cigányok mondjuk, amiért ő is kapott annak idején, mint nemzetgyalázó, mindegy, és hát nagyon erősen benne van a Kalevala, amit én imádok persze, Vikár Béla fordításában, aki aranynak közvetlen, hát tanítványa volt úgy szólván, és hát szerintem zseniális, Kormos István kicsit igazított rajta később, aki nekem tényleg atyai barátom is volt, de most ezt a Kalevalát én szinte állandóan, ma is, most is olvasom, állandóan olvasom. Tehát ez is benne van ebben. Ez biztos meg fog jelenni. Nagyon szeretném, ha megjelenne, nem egy jelentős mű, de valahogy belecsavarodtam ebbe a paródia sorozatba, az ÉS-be csinálom most már több mint egy fél éve a pénteki ráolvasásokat. Tulajdonképpen a pénteki ráolvasásokra ráolvasás, mert azokat is én ráolvasásnak tekintem, ugye, hogy ne legyen infláció, mindenki boldog lesz, és jó, a Magyarország első a világon, és akkor ezekre egy ilyen parodisztikus formában. És sajnos már 30-40 van belőlük, befejezem már, és akkor ebből is összeállítok egy kis kötetet, persze írok egy bevezetőt, amiben a ráolvasást, mint ugye a varázslásnak a hagyománya, műfaja, hogy van ez, paródia. Szóval ez ennél többet ebben az évben nem hiszem, hogy fogok tudni csinálni. Vannak kötelezettségeim másokkal szemben, mindenek előtt Léta Iverával szemben, akihez 40 éves nagyon mély kapcsolat fűzött, és az ő van is egy, én csinálok egy honlapot, de még a nincs fönn minden mű. És ami nem jelent meg kötetben, nála színikritikus volt, filmkritikus, filmvilág főszerkesztője, stb. Ami nem jelent meg kötetben, azt is összegyűjtöttem, és ahhoz írok egy nagy bevezető tanulmányt, mert az ő életéről többet, mélyebbet senki nem tud, azt hiszem, mint én. Ő nagyon visszavonult, nem szerette ezt, hogyha róla van szó, sehova nem ment, nem lehetett életinterjút. Én túl közel is álltam hozzá, hogy ilyen életinterjút. De hát annyit mindent hallottam, tehát kicsit félig-meddig az életemé vált az ő élete. Ezt meg kell csinálnom, de azt hiszem, hogy hát ha ebből ezt idén össze tudom hozni, és jövőre megjelenik, akkor boldog leszek, és persze fölkerül ez is a netre. Van egyébként egy nagy ilyen honlap. Igen, amikor az ember azt mondja, hogy honlap, hát 2 milliárd honlap van. De a 2 milliárd honlapból 1 milliárd 999 az arra van, hogy valakinek ott legyen 5 sor, én ez vagyok, az vagyok, pár kép, stb. Most én viszont egy olyan honlapot akartam csinálni, és csinálok is, aminek az a jelszava, hogy mindent egy lapra fel, tehát könyveket, tanulmányokat, így is egy töredék van fenn, mert ha valamit fölteszek, akkor azért szeretném meg kicsit átnézni, gatyába rázni, szóval amikor újra kiad valamit az ember, akkor is egy picit módosít. Most ez elég sok munka. Nagyon sok minden van fönn, tehát nagyon sok könyv, néha úgy olyan formában, hogy valahol találtam, föltette valaki, és akkor nem nagyon vacakolok, fölteszem, de mondjuk alá van húzva, tehát nem ideális. Most éppen arra készülök, hogy a verses köteteimet én magam beszkenneltem, de úgy eredetiben, hogy a kötet borítója minden, ami a könyv van benne, nem a szöveg. Én, nekem ez egy régi mániám, nagyon nem tetszik nekem az, sok minden nem tetszik, meg sok minden nagyon derekas, ahogyan a Pimbe, a Széchenyibe csinálják, de azt nem értem, hogy miért nincsenek fönn, mondjuk a Pimbe, mondjuk Pilinszki, most csak állati jó, hogy mindent megtalálok, minden szövegét, szépen gondozva, ami kell nekem, bármikor letöltöm, felhasználom sok. De a kötetei, a könyvek úgy, ahogyan, ami nem egy nagyon nagy munka, tehát beszkennelve a kötet úgy, ahogy ő kitalálta, ahogy mondjam, látta, gondozta, ahogy formába, ahogy a kiadó formába, a borító, ezek nagyon fontos része, lényeges. És így én nem látom, hogy fönn lennének a kötetek, tehát így fogom föltenni, most már csomót beszkenneltem, rendesen, szóval szépen gondozva azért, és akkor PDF-ben ezek fönn lesznek. Lehet, hogy ez lesz a ürügyem, ez a irodalmi nagydíj.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Nem helyettesíthető tárgyak. A harmadik képzőművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. Ez a kiállítás 5 évente a magyar képzőművészeti élet ünnepe. 150 éve nyílik lehetőség arra, hogy a művészek alkotásaikat bemutathassák. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat 1875-1876-ban építette e célból